máshol esett, és akkor kérlek meg is mind helyébe. Mi van világban, ti nem vagy?
Mi van világban, ti nem vagy?
Pari kriya mitam pati.
Pari kriya mitam pati.
Anicca dina niharam.
Anicca dina niharam.
Argo samsanya vartata.
Argo samsanya vartata. A királynők egyedül tudatlanságuk miatt tekintették a halott testet a férjüknek,
És valamiért azt gondolták, hogy ha a holttest ott van velük, akkor férjük is velük marad. Efféle felfogással az önvalót illetően kétségtelenül csak ókaránk, a telnek és a szamarak rendelkeznek. Szóval, a királynők egyedül tudatlanságuk miatt tekintették a halott testet a férjüknek, és valamiért azt gondolták, hogy ha a holttest ott van velük, akkor férjük is velük marad. Efféle felfogással az önvalót illetően kétségtelenül csak a gókarák, a telnek és a szamarak rendelkeznek. Magam is láttam már, hogy amikor egy bórjú meghal, a fejű ember becsapja a telnet úgy, hogy a bórja kimúlt testét elé teszi. Így a tehén, aki másképp nem engedné, hogy megfejjék, nyalogatja a halott bórjú testét, s hagyja, hogy megfejjék. Ez alátámasztja a sászrának azt a kijelentését, miszerint a testi életfelfogással rendelkező ostoba ember olyan, mint egy tehén. Nem csak az ostoba férfiak és nők tekintik a testet az önvalónak, de láttam olyat is, hogy egy állítólagos jogi halott testét tanítványai, akik úgy vélték, hogy urjuk szamádiban van, napokig megtartották. Amikor aztán a test oszlásnak indult, és a kellemetlen szab sajnálatos módon eluralkodott a jóga képességek fölött, a tanítványok végre megengedték, hogy az úgynevezett jogi holttestét elhamvasszák. A testi életfelfogását rendkívül erős az ostoba emberek között, akik tehenekhez és szamarakhoz hasonlíthatók. Manapság a nagy tudósok azzal próbálkoznak, hogy megfagyasszák a halott testet, hogy a jövőben egyszer újra életre keltsék majd. Az eset, amelyet Hiranyakasipu mesélt el, minden bizonnyal sok millió évvel ezelőtt történt, mivel Hiranyakasipu sok-sok millió évvel ezelőtt élt, és ezt a példát is a régmúltból idézte. Az eset tehát Hiranyakasipu születése előtt történt, ám a testi létfelfogásnak ez a tudatlansága még ma is általános. Nem csak a laikusok, de még a tudósok körében is, akik azt hiszik, hogy képesek lesznek fagyott eltemeket életre kelteni. Láthatjuk, hogy a királynők azért nem akarták odaadni a holttestet, hogy elhamvasszák, mert féltek meghalni a férjük halott testében együtt. Ó, magyarát, mire Ivan mila patinam vai parikrihyam ritam patim amichatinam vitaram arkosztam szanyavartatam. Elérkezett az alkalmas időpont a test elhamvasztásához, de a királynők nem engedték elvinni a halottat, hanem tovább síratták az örükben tartva. Időközben a nap befejezte útját az égen, s nyugaton nem elég készülődött. Ugye ebben a fejezetben most ott tartunk, hogy Hiranyakasipu prédikál a rokonainak. Ugye meghalt Hiranyaksa, és ott vannak a rokonok, és nagyon-nagyon szomorúak és iratják őt is. Hiranyakasipu próbál segíteni a rokonainak, és elkezd prédikálni nekik. És igazából, ahogy az előző versekben láthattuk, ő nagyon-nagyon szépen prédikál, szóval igazából a sászlát idézi, és nagyon szisztematikusan a filozófiát mondja nekik, és igazából teljesen a szentírásban alapul az, amit mond a rokonainak. Szóval beszél arról, hogy beszél a karmáról, beszél arról, hogy az élőlények különböző gyümölcsöző cselekedeteik alapján kerülnek bizonyos helyzetekbe, azért kapnak testeket, beszél arról, hogy a lélek az nem hal meg, hogy különbözik a testtől, és mint lélek az örökké él, változtathatatlan, tiszta és mindent átható. És hát igazából nagyon szépen prédikál nekik, és akkor itt elérkezünk ahhoz a ponthoz, hogy említ egy esetet a régmúltból, ugye Szújjönfia királynak a történetét eleveníti fel, és ez alapján kezd prédikálni. És hát most itt tartunk a történetben, hogy volt ez a nagy király, aki minden gazdagságnak és jó módnak az ura volt, és egy nagy harcos volt, és aztán elhúnyt, és a királynők, a feleségei ott állnak a királynak a halott teste fölött, és siratják őt, és tartják a halott testet a kezükben, és nagy ragaszkodásuk miatt nem engedik elvinni ezt a halott testet. Ugye láthatjuk, hogy királynak nagyon-nagyon érti, hogy mit kell mondani ebben a helyzetben, érti, hogy miről kell beszélni, és nagyon szépen be is mutatja ezt a filozófiát. És akkor igazából felmerülhet a kérdés bennünk, hogy hát ő egy démon, és hogy ő egy démon, akkor hogy lehet, hogy ennyire szépen tudja a filozófiát, és ennyire szépen prédikál. És hát igen, a probléma csak annyi volt Hiranyakasipban, hogy az istenség legfelsőbb személyiségét nem tudta elfogadni ebben a filozófiában, és igazából csak egy ellenségként tudta tekinteni az ura. Irigy volt rá is, és nem, hogy megkodolni nem akart, de hogy el akarta pusztítani őt igazából. És hát ez egy nagyon, nagyon szép tanítás ennek a történetnek. Ugye láthatunk sok démont így a Bhágavatamban, Hiranyakasipu úrában, és egy nagyon-nagyon művelt démon volt. Nagyon kiválóan értették a filozófiát, nagy politikusok voltak, nagy diplomaták voltak, de hogy igazából nem sokra mentek ezzel, mert ugye a lényeget nem sikerült nekik megérteni, és ellenségesek voltak az úrra. És hát láthatjuk napjainkban is, hogy vannak sokan, akik nagyon műveltek, akár még filozófiailag is nagyon sok mindent tudnak, olvassák akár a Védákat, vagy más tanításokat, és hogy próbálják ezt a sok tudást így felhalmozni. Nagyon szépen tudnak beszélni, nagyon szépen tudnak előadásokat tartani, de hogy igazából nem sokra jutnak vele, mert hogy igazából a célja az ő tudásuknak, hogy az az ok, amiért ezt a sok tudást így felhalmozzák, az nem megfelelő. Hogyha körbenézünk, láthatjuk, hogy manapság úgy nagyon, hogy mondjam, hát mindenki nagyon okos, minden nagyon okos, szóval még a telefonok is nagyon okosak, az autók is nagyon okosak, az emberek is nagyon okosak, de igazából csak azért tanulnak, hogy minél több értékkielégítést tudjanak végezni, és hogy igazából minél jobban valahogy megpróbálják megúszni ezeknek az értékkielégítő tetteknek a következményeit. Szóval arra szolgál az okosság, hogy élvezzenek, és aztán meg valahogy megmagyarázzák, hogy amit csinálnak, az igazából egy bűnös cselekedet. És hát ez egy nagyon szép tanítás itt ebben a történetben, hogy a filozófia, a tudás az nem sokat ér, hogyha azt nem tudjuk a jellemünkbe beépíteni. Szóval, hogyha csak öncélúan a saját dicsőségünkre, vagy a saját érzékkielégítésünk miatt próbálunk tudásra szert tenni, és úgy próbáljuk ezt a tudást akár még másoknak is átadni, akkor igazából nem jutunk sem erre sem. Szóval, hogy Hiranyakasipunál is ezt láthattuk, hogy ő is sok mindent tudott, de irigy volt, és így igazából a jelleme nem volt jó, és nem tudott így valójában így előre jutni így a lelki fejlődés útján. És olvastam egy történetet egyszer, hogy Srila Prabhupád is beszélgetett egy filozófus hallgatóval, egy ilyen PhD-s hallgatóval, és a hallgató így arról írt a doktori disszertációját, hogy az indiai tanítókat hogyan befolyásolja a nyugati kultúra, milyen hatásra van az indiai tanítókra a nyugati kultúra, és akkor kérdezte Srila Prabhupádot, hogy Swamiji, elmondanám, hogy őre hogyan hat a nyugati kultúra. És akkor Srila Prabhupád így ránézett, és akkor így kérdezte, hogy milyen kultúráról beszélsz, hogy lehet kultúráról beszélni, amikor ti megölitek a teheneket, aki tejet ad, és anyaként tápláltitek el, és azt tanítja a ti vallásotok, hogy ne ő is, mégis öltöksz, hogy milyen kultúráról van itt szó, milyen vallásról van itt szó. És hát ilyen nagyon erősen prédikálta a lánynak, és ő ezt ugye elég nehezen tudta befogadni, és akkor próbált egy a beszélgetés végén még úgy menteni a menthetetlent, és akkor így kérdezte, hogy hogy lehet egy filozófikus kérdésem, Kosila Prabhupád pedig válaszolta neki, hogy a filozófiának jó jellemnél igazából semmi haszna nincsen. Szóval minek van a filozófia, hogyha az nem változtatja meg az embereknek a szívét, ha nem változtatja meg az embereknek a jellemét. Mert igazából az összes szentírásnak, az összes tanításnak ez a célja, hogy változni tudjon a szív, hogy tisztulni tudjunk. És ha csak olvasunk, de igazából nem próbáljuk megérteni mélyebben ezeket a tanításokat, és nem próbáljuk alkalmazni a mindennapi életünkbe, akkor nincs sok haszna. Ha pedig ellentétes ez, hogyha pedig próbáljuk alkalmazni azt a folyamatot, azokat a tanításokat, amiket Srila Prabhupád adott nekünk, vagy amiket úgy bemutatott, akkor igazából szép lassan mindenkinek egy csodálatos jelleme fog alakulni, hogyha haladunk ezen az úton. És akkor hát Hiranyakösikunál is ezt láthatjuk, hogy helyes volt a filozófia, de nem emelte fel őt, mert igazából Krisna nem fogadta el Hiranyakösikut, és nem fogadta el azt, amit ő tanít, mert hogy egy rossz... Hát Krisna mindig azt nézi igazából, hogy milyen szándékkal tesszük azt, amit teszünk, milyen céllal mondjuk azt, amit mondunk, szóval mik a motivációink. És lehet, hogy kifelé nagyon okosak vagyunk, nagyon szépen tudunk mondani dolgokat, de ha belül van egy rossz motiváció, akkor ugye Krisna paramátmaként ismeri a szívünket, látja, hogy mi valójában a célunk, és igazából a mi motivációinknak megfelelően fog visszanozni, és ennek megfelelően fogja majd feltárni magát is előttünk. És hát a bhakti ugye az, amikor nincs önös motivációnk, amikor csak az a célunk, hogy Krisna legyen elégedett, hogy őt valahogy tudjuk boldoggá tenni, és igazából ez az érvény számára is a legmagasabb elégedettség. De hát Hiranyakasikunak ugye láthatjuk, hogy más céljai voltak, szóval ő élvezni akart, ő uralkodni akart, gyönyörű nők társaságát akarta, hírnevet akart, irányítani akart, szóval egészen másfajta motivációkkal prédikálta a rokonainak. És hát láthatunk egy ellenpéldát is itt ugye ebben a történetben, Pralád Maharádzsot, aki pedig az édesapjának az ellentétét nyilvánította meg így a jelenében, hogy igazából semmi nem volt, amit ő saját maga miatt tett volna. Szóval minden csak azért csinált, hogy Krisnát elégedetté tegye, és nagyon-nagyon mély hite volt az Úrban. Szóval el tudott fogadni mindenféle akadályt, mindenféle nehézséget, mindent, egy nagyon meghódolt bakta volt, és Krisna ezért mindentől megvédte őt. Hát visszatérve a belsőhez, ugye Hiranyakasikut prédikál a rokonainak, és akkor beszél Szujjavirti királyról, és hát itt a korábbi versek olvashattunk arról, hogy itt le van írva, hogy milyen nagy király volt, és ugye aztán ott volt a halott test, és mellett egy az aranyból készült a fegyverei, meg a vagyontárgyai is. És hát Srila Prabhupád beszél ugye arról, hogy akármilyen erős vagy tanult valaki, igazából érteni kell, hogy Isten ereje mindenkinél nagyobb, szóval hogy Isten a legerősebb, a legszebb, a leggazdagabb, szóval minden menő a leg, és nem tudjuk felülmúlni őt, akármennyire is szeretnénk sokszor. És hát Isten ereje ebben a világban így a karma törvényén keresztül nyilvánul meg, vagy lehet úgy mondani, hogy a sorson keresztül. És hát sokszor ez nagyon fájdalmas módon tud megjelenni. És láthatjuk, hogy itt a királynők is nagyon szomorúak, amiatt, hogy elveszítették a férjüket, hogy ott a halott test, és ott sírdogálnak fölötte. És hát igazából ez teljesen érthető, mert anyagi tudatban, hogyha nincs egy megértésünk, nincs egy transzcendentális megértésünk a világról, akkor anyagi tudatban a halál az gyakorlatilag elviselhetetlen így az elme számára. Szóval ez egy olyan dolog, amivel kapcsolatban úgy azt értjük, hogy egy megváltoztathatatlan dolog. Szóval nincs rá hatásunk, nem lehet mit kezdeni vele, nem visszafordítható. Bár ugye, ahogy a magyarázatból olvasok manapság, még ezt is próbálják a tudósok így a kezükbe venni, és próbálnak ilyen lefagyasztott testeket életre kelteni. De igazából általában a megértésünk az a halállal kapcsolatban anyagi szintre, hogy nem tudunk semmit tenni ellene. És ha belegondolunk, azért ez úgy mindig ott nehezedik a fejünk fölött, szóval ha egy picit is szétnézzünk a világban, ez nem egy túl biztonságos hely, és egy pici intelligenciánk van, akkor érthetjük, ahogy a Bhágavatam is írja, hogy ez a hely, ez egy olyan hely, ahol minden lépésnél valami veszély leselkedik ránk. Szóval minden lépésnél meghalhatunk, bármely pillanatban elérhet minket a halál. Volt most ezzel kapcsolatban egy Prima Kinematogyiból egy nagyon szép megvalósításunk. Az egyik fesztiválon, a Sun Fesztiválon voltunk, és az ilyen nagyon szép természeti környezetben van, és akkor egyik reggel ott így mászkáltunk ott a mezőn, és akkor jött egy ilyen nagyon aranyos kis pocok, ilyen egérke ott így szaladtál, és akkor így nagyon megörültünk neki, hogy nézd Prima, ott egy kis egér ott szalad, és akkor így jött a Prima Kinematogy, hogy néztük, jaj, de aranyos, és abban a pillanatban jött egy madár, így lecsapott az egér, és így elvittem. És akkor úgy értettük, hogy igen, ez egy komoly tanítás, hogy igazából nem tudhatjuk, hogy mikor érjük minket a halász, hogy bármilyen pillanatban megtörténhet. Na, de visszakanyarodva ide a királynőkhöz, hogy ugye nagyon-nagyon össze voltak törve, így amiatt a mély ragaszkodás miatt, amit úgy éreztek a férjükkel szemben, vagy a férjük iránt. És hát ha ránézünk erre a helyzetre, úgy tűnhet, hogy hát valóban ők nagyon-nagyon szerették a férjüket, és nagyon-nagyon emiatt olyan nagyon fájdalmas nekik, hogy elveszítették. És hát felmerült azonban azért a kérdés, hogy igazából valóban ezzel szeretett, vagy valóban amiatt voltak olyan szomorúak, mert hogy a férjük miatt aggódtak. És itt a magyarázat végén ugye kiderül, hogy a feleségek nem csak a saját férjüket csiatták, hanem saját magukat féltették a haláltól, és ragaszkodtak a halott testéhez, és ragaszkodtak a saját testükhöz is. Szóval érthetjük, hogy igazából a saját jólétük miatt is aggódtak, mert ugye a király ugye menedék volt számukra. Hát ő adott védelmet, ő adott támogatást, egyfajta érzékkielégítést tudtak meríteni belőle, és igazából most elveszítették őt. És hát nem akarták elengedni ezt a testet, mert azt gondolták, hogy akkor ezzel együtt elvész minden, amit korábban a férjük tudott biztosítani számukra, úgyhogy csak fogták ott a halott testet és iratták. És hogyha úgy előttünk van ez a kép, akkor úgy láthatjuk, hogy igazából ez egy nagyon-nagyon mély illúzió. Szóval mi nagyon-nagyon szerencsétlen helyzetben voltak a királynők, és valójában nem is beszélhetünk az esetükben arról, hogy ez lenne a valódi szeretet, mert hát valódi szeretetről akkor tudunk beszélni, hogyha értjük azt, hogy mi a szeretetnek a tárgya. Pocsimarám Szami Marrács egy pár héttel ezelőtti leckéjében mondta, az úgy nagyon megmaradt a fejemben, hogy annyiszor mondják emberek, hogy én nagyon szeretlek téged. És hogy igazából ez nagyon szép ez a kijelentés, csak két probléma van vele. Az egyik az, hogy nem tudjuk, hogy ki az én, és mit jelent az, hogy téged. Szóval Srila Prabhupádnak is volt egy ilyen példa, nem biztos, hogy pontosan emlékszem rá, de ő is mondott egy ilyet, hogy amikor látjuk azt, hogy valaki bemegy a tóba fürdeni, és a ruháit kihagyja a parton, és látjuk azt, hogy úszik be a vízbe, és elkezd fuldokolni, de mi csak ülünk a parton, és őrizgetjük a ruháit, vagy még lehet azt is így hajtogatjuk, akkor igazából, és hagyjuk meghalni a fuldokló embert, akkor igazából ez nem egy segítség, szóval ez nem szeretet. És ugyanígy akkor érthetjük, hogy a test is csak egy ruha, és hogyha mi a testre fókuszálunk, és azt próbáljuk szeretni, vagy azt próbáljuk így segíteni, akkor valójában nem szeretjük azt az élőlényt. És igazából ezek a királynők is csak az önző testi ragaszkodásuk miatt síratták ezt a testet, szóval a saját ragaszkodásuk miatt nem akarták elengedni. És a nagy szeretetükben úgymond ahelyett, hogy jót tettek volna ezzel, igazából még ártottak is a királynak, vagy egy szörnyű szenvedést okoztak neki, mert ugye itt a magyarázatban olvashatjuk azt, hogy meg van határozva pontosan, hát ezt a szentírások leírják, hogy a lélek eltávozása után mikor kell elégetni a testre, ugye attól függően, hogy mikor hal meg, és akkor ez nem csak úgy véletlenül van így, hanem ennek célja van ennek a szabálynak, és azt hivatott így segíteni, hogy a lélek el tudja engedni a ragaszkodását ehhez a testhez, és tudjon tovább menni a sorsa szerint. De hát láthatjuk, hogy a királynak ugye ez a lehetősége most úgy nem adatik meg, szóval a királynak a viselkedésükkel, azzal, hogy hátráltatták ezt a dolgot, és nem lehetett időben, vagy nem akarták engedni, hogy időben elvégezzék ezeket a szertartásokat. Igazából ezt az anyagi testi ragaszkodását tartották fenn, vagy erősítették a királynak, és csak nehezítették a dolgát. És emiatt úgy neki nehéz volt úgy tovább haladni. És hát igazából, hogyha körbenézünk a világba, akkor nagyon sok ilyen példát láthatunk, hogy így a szeretet nevében, vagy a jó akarat nevében emberek próbálnak már másoknak tenni dolgokat, de hogy valójában csak ártanak bele egymásnak, mert hogy nem igazán értik, hogy mivel tudnak jót tenni. Szóval most megint egy ilyen, voltunk egy ilyen ezoterikus fesztiválon, ugye a Everness fesztiválon, és ott ugye minden a szeretet jegyébe történik, és mindenki nagyon szereti a másikat, és nagyon sok ilyen workshop volt, és minden félék, hogy így meg is tanítsák egymásnak, hogy hogyan kell szeretni egymást, és hogyan tudjuk segíteni egymást, és hát voltak nagyon egészen extrém dolgok is, amiről emberek tényleg mélyen elhitték, hogy ezzel tudok én egy lelki fejlődést adni a másiknak, vagy segíteni a másikat abban, hogy akár csak megértse azt, hogy mi az, hogy szeretni valakit. Volt ilyen, hát volt egy olyan foglalkozás, aminek az volt, hogy Tét a tangó, és akkor ez valahogy arról szólt, hogy ott a Balaton parton így emberek így, hát így elkezdtek ölelkezni, és akkor így órákig így ölelkeztek, és akkor közben nem tudom, valami lementek én mindenféle agyi hullámokat, nem tudom, de hogy csak azt lehetett látni kívülről, hogy igazából eltelt egy óra, elmentünk, mentünk egy kört ott a fesztivál, megyünk vissza, és ugyanúgy állnak a Balaton parton, és ölelik egymást az emberek, és akkor így, nem tudom, valamiféle nagy megvalósításokra próbálnak ilyen módon szert tenni. És sok-sok-sok hasonló ilyen volt, vagy hát voltunk most a Szent Fesztivál, ez egy másik fesztiválos történet volt. Ott egyik éjszaka volt egy nagyon nagy vihar, utolsó éjszaka, és hát hajnal még arra ébredtünk, hogy így szaggatja szét a szél a sátrakat, és akkor így rohantunk ki, hogy akkor valahogy így összeszedjük ott a dolgokat. És akkor jött egy lány, egy ilyen elég illuminált állapotban lévő lány, és akkor így mondta, hogy jaj, krisnások, segítsetek. És akkor így kérdezte, hogy hát, hogy így miben tudunk segíteni, és mondta, hogy hát ő így talált egy sast. És akkor így fölemelte a kezét, és így ült a kezén egy madár, egy ilyen kis sasmadár, vagy hát kirakítottak, hogy ilyen kis héja madár volt. Mondta, hogy hát biztos, hogy megsérült, de hogy most így nem tudja, hogy mit csináljon benne, és akkor hirtelen úgy mi sem. Sasodáson, mit kezdeni, és akkor mondtuk, hogy hát menjen, ott volt egy ilyen úgynevezett healing rész a fesztiválon, ahol mindenféle ilyen mindenkik voltak, az egy ilyen nyugodalmasabb rész volt, és mondtuk, hogy nézze meg, hogy menjen el oda, nézze meg, hogy esetleg ott van-e valaki, aki tud neki segíteni, ebben, ha nem, akkor jöjjön vissza, aztán majd keresünk valami megoldást. És akkor elment a lány a madárral a kezén, és akkor hát ott voltak ilyen sámánok, meg mindenféle ilyen nagy tudású emberek, és akkor végül a sámánnak így átadta a madarat, na de itt nem értik itt a történet, hanem ebből iszonyat nagy darika keverek kavarodott, hogy hát láttuk egy pár óra múlva, amikor majd jött fel a nap, hogy jön a lány, és egy ilyen biztonsági őr kíséretében így viszik kifelé a fesztiválról, és így sír, és nagyon szenved, és hát így látok minket megint, és így kiabált, hogy krisnások, segítsetek, elvették a madaramat, és akkor így, hát így nagyon sajnáltuk szegény, mert látszott, hogy tényleg.
Azt mondta, hogy Krisnás, hogy csak ti tudtok segíteni. A sámán elvette a madarat, hogy
vissza. Na igen, hát aztán próbáltunk utána menni a történetnek, hogy mi történt a madárral, hogy miért az egész. És akkor hát kikísérték a lányt, közben kiderült, hogy igen, valóban a sámán magához vette a madarat, mert ő gondolt, hogy akkor ő fog segíteni a madáron. És akkor mesélték, hogy akkor így a mellkasára helyezte, így betakarta ilyen leplekkel, és akkor így gondolt, hogy ettől majd úgy meg fog gyógyulni a madár, aztán, hát igen, hogy neki ez volt a megértése arról, hogy akkor ő így szereti a madarat, és így segít rajta, hogy akkor a mellkasán pihenteti, és akkor nem tudom, majd ott úgy meggyógyul. Aztán szerencsére, ha jól tudom a végét a történetnek, akkor voltak egy kicsit ilyen reálisabban gondolkodó emberek, és valami madármentőket így hívtak, vagy valami történt ott, valami effektív segítség a madárra. Na, de ez is csak egy példa igazából arra, hogy egy annyi elképzelésünk van arra, hogy hogyan tegyünk jót másoknak, meg hogy hogyan tudunk segíteni, meg hogy mit jelent az, hogy így szeretek. Hát szeretem a madarat, ráütettem a mellkasomra, és akkor majd úgy jó lesz neki, hogy törött a szárnya, az nem baj, nem tud enni, nem baj, de szeretem, az a lényeg. És hogy hát nagyon fontos, hogy igazából megértsük, hogy mi is a valódi szeretet. Meg fontos az, hogy Krisna tudatban úgy mutassuk ki a szeretetünket, és úgy gyakoroljuk a szeretetet, hogy ez tényleg másoknak a hasznára váljon. És hát akkor ilyen módon úgy kell értenünk, hogy a valódi szeretetnek igazából nem a testre, hanem a lélekre kell irányulni, a lélek felé kell, hogy kifejeződjön, és a valódi szeretet az nem egy ilyen szentimentális érzelem, ami az anyagi testnek a különböző dolgaira irányul. És hát, hogyha körbenézzünk, akkor úgy láthatjuk, hogy így nagyon sok baj van a világban, szóval, hogy annyiféle módon szenvednek emberek, annyi nyomorúság van, ami úgy, úgy körülvesz minket, de hát nem biztos, hogy ezeken, szóval ezeken a mindennapi dolgokon nyilván kell, hogy együttérzőek legyünk, de kell azt is értsük, hogy mi hogyan tudunk segíteni nekik. Szóval mi úgy tudunk segíteni nekik, hogyha valahogy megértetjük velük, hogy igazából így az emberi életnek a célja az, hogy mindenki meghódoljon Krisnának. És hogy valahogy megpróbáljuk velük ezt megértetni, hogy a halál előtt minden embernek ez a kötelessége. Meg valahogy megpróbálni megértetni velük, hogy igen, van szenvedés, de hogy azért van szenvedés, mert hogy kapjuk a tetteinknek a visszatartásait, hogy akármit tettünk, jót vagy rosszat, annak megvan az eredménye, és ezt el kell fogadjuk. És hát próbálni kell megértetni velük, hogy igazából, hogyha meghódolunk Krisnának, akkor ő lesz az, aki kiemel minket így a bűnös tetteinknek a visszavatásából, és ő az, aki így a saját menedékébe fog akkor így emelni minket. És valahogy meg kell mutatnunk az embereknek, hogy igazából nincs más esélyünk, csak hogy valahogy így az odaadó szolgálatnál kell menedéket lennünk. A szentnévnél, paktáknál, Srimad Bhágavatamnál, meg Srila Prabhupádnak a lótusz lábainál, mert hogy igazából ezek nélkül nincs más esélyünk. És fontos az, hogy mi magunkat is meggyőzzük erről, és hogy így lássuk azt, hogy minden nehézség ellenére, meg minden körülményünk közepette így ki kell tartanunk ezek mellett, a menedékek mellett, mert hogy jobbat úgyse fogunk találni sehol a világon. És igazából ez volt Prahlád Maharaj, hogy ő erre egy nagyon-nagyon szép példa, hogy ő minden körülmények között kitartott. Szóval ott volt az édesapja, aki gyűlölte őt, aki meg akarta ölni őt, de annyi sokféle módon, szóval nem is csak egyféle módon, de hogy ő igazából végig kitartott az odaadó szolgálatnál, és ez volt ez a mód, ahogy ő ki tudta fejezni Krisna felé a szeretetét, és ez az a mód, ahogy mi is ki tudjuk fejezni Krisna felé a szeretetünket, hogyha minden körülmény, minden nehézség ellenére kitartunk és megmaradunk, szilárdnak maradunk az odaadó szolgálatban. És hát ez a legnagyobb szeretet igazából, amit így mások felé tanúsíthatunk, hogyha ezt megpróbáljuk másoknak is megmutatni és átadni. És hát Prahlád Maharajra visszatérve, hogy ő tényleg értette ezt, hogy mit jelent szeretni. Szóval, hát ha belegondolunk, egy kisfiú volt, és amikor ugye Nisztimadév megjelent, és mondjuk ott széttépte az apukáját, azért az nem pont egy kisfiúnak való látvány volt, szóval, hogy ott ilyen véres jelent. És hát ő szerette az apukáját, szóval, hogy neki attól függetlenül, hogy ennyi szenvedést okozott, ő az apukája volt és szerette őt, és igazából végignézte azt, hogy ott így széttépi őt Hiranyakasipu, és pont hallgattam egy leckét, és akkor abban ezt emelte ki, mert nem emlékszem, hogy kitartotta, hogy igazából nem takart el a szemét, nem sikoltozott, nem fordult el, meg nem volt úgy megrettenve, mert nem egy anyagi szinten látta ezeket a történéseket, hanem értett, hogy extázisban volt igazából így a történések alatt, mert értett, hogy ami most történik, az az édesapjának a lehető legjobb dolog, hogy ő most elnyeri a felszabadulást azáltal, hogy Nisztimadév transzcendentális testében széttépi őt, és hogy nem volt egy szentimentális hangulat, hogy jaj, ez apukám, hanem értett, hogy ez a legnagyobb kegy, amiben részesülhet. És igazából ez az igazi szeretet, és ezt kell nekünk is valahogy úgy kultiválnunk. És ahhoz, hogy ezt meg tudjuk érteni, meg hogy minden feltételekhez kötött lélek meg tudja érteni, ahhoz kell transzcendentális tudás, tehát kell az, hogy értsük ezeket a dolgokat. És a legjobb módja, hogy kimutassuk a szeretetünket, vagy gyakoroljuk ezt a szeretetet az élő lények felé, ez az, hogy próbálunk nekik transzcendentális tudást adni, és próbáljuk megértetni velük ezeket az igazságokat. És persze próbáljuk a saját példánkkal megmutatni is nekik azt az utat, amin lehet így helyesen járni. És hát itt majd a folytatásban, ugye a történet folytatásában majd találunk egy nagyon szép példát, mert hogy ugye Jamarás fog eljönni nem sokára, és akkor ő fog elkezdeni prédikálni a királynőknek. Mert hát látja, hogy egy nagyon szerencsétlen helyzetben vannak, teljesen újra lett rajtuk az illúzió, és nem tudnak igazából mozdulni ebből a helyzetből. És Jamarás ugye egy vajsnava, egy nagyon látszik együttérző vajsnava, és próbál segíteni így ezen a helyzeten. És akkor eljön, hogy prédikáljon a királynőknek. Na de úgy nincs könnyű dolga, mert hogyha belegondolunk, ott áll néhány hölgy, nagyon-nagyon fokozott érzelmi állapotban, és hogy igazából nagyon nehéz ilyenkor prédikálni valakinek, amikor ennyire így az elme irányítása alatt van, szóval amikor ennyire érzelmes valaki, vagy hogyha meg vagyunk fertőzve különböző dolgokkal, mint a kék, a düh, az irigység, az illúzió, akkor hiába prédikálnak nekünk, hiába mondják a filozófiát, egyszerűen úgy nem tudjuk befogadni, mert annyira erős hatása van ezeknek az erőknek, és annyira nagyon erősen tudnak kontrollálni minket. De láthatjuk majd itt a következőkben, hogy igazából Jamarás nagyon értette ezt, és tudta azt, hogy valami olyan módon kell szólni a királynőkhöz, hogy meg tudja érinteni a szívüket, és hát ezért fölveszi egy kisgyermeknek a formáját, és így fog eljönni, és egy kisgyerek szájából fogja elmondani ezeket az örök igazságukat, és így akkor a királynők is könnyebben tudják elfogadni, tudnak hallani tőle. Mert hogy igazából a prédikálásnak ez a lényege, szóval ez arról szól, hogy megváltoztatjuk embereknek a szívét, vagy próbáljuk megváltoztatni. Persze magunkét kell ehhez, másokét is megtudjuk, és hát Zsila Prabhupád példáján is láthatjuk, hogy amikor ő nyugatra jött, akkor neki volt egy tradicionális, egy formalizált standardja, amit ő így hozott, de hogy amikor megérkezett, akkor látta, hogy igazából azt kell, hogy egy kicsit így alakítsuk a fogadó közönséghez. Nyilván az elveken és az alapigazságokon nem változtatott, csak egy olyan formában adta át ezeket, hogy meg tudja érinteni az emberek szívét. És így tett Jamarás is itt majd, ahogy látni fogjuk a következőben. És hát még egy gyors gondolat, hogy igazából nagyon szerencsések vagyunk, mert hogy itt lehetünk, és hát ez egy prédikáló központ, és akkor így nap mint nap nekünk is van lehetőségünk arra, hogy gyakoroljuk azt, hogy mi is ez a valódi szeretet, és gyakorolhatjuk ezt egymás felé, és megpróbáltunk egymásnak is segíteni abban, hogy mindig emlékezzünk ezekre az igazságokra, és gyakorolhatjuk kifelé is azok számára, akik még nem nagyon hallottak a lelki tudásról, vagy nem nagyon ismerik a transzcendentális igazságokat. És akkor ezzel ugye tudunk segíteni másoknak, és hát valójában tudunk segíteni magunknak is. És akkor gondoltam, csak két rövid idézettel zárnám ezt a leckét, így az egyik a Bhágavatam 8. énekének, 7. fejezetének 44. verse, és Srila Prabhupád az ehhez fűzött magyarázatában ezt írja, hogy a legnagyobb jó tett az, ha a Krisna tudat síkijára emeljük az embereket, mert a feltételekhez kötött lelkek kizárólag a Krisna tudat hiánya miatt szenvednek. Minden sásztra azt a végkövetkeztetést vonja le tehát, hogy a Krisna tudatos mozgalom terjesztése a legnagyszerűbb jótékony cselekedet a világon. Amiatt a legfőbb áldás miatt, amiben ez részesíti az embereket, az Úr nagyon gyorsan elismeri a bakta ilyen szolgálatát. És aztán majd később itt ebben az énekben, a 6. fejezet 24. versében pedig olvashatjuk, hogy itt is a magyarázatban, hogy a prédikálás a legjobb szolgálat, amit az Úrnak végezhetünk. Az Úr nyomban nagyon elégedett lesz azzal, aki a Krisna tudat terjesztésének szolgálatát végzi. Ezt maga az Úr erősíti meg a Bhagavad Gita-ban. Nacsatasmán, Manusi és Ukas, Nyébriakat, Krittama, nincs és nem is lesz soha nála kedvesebb szolgám ezen a világon. Ha valaki őszintén megpróbál megtenni minden tőle tehetőt, hogy az Úr dicsőségét és felsőbbrendű hatalmát prédikálva a Krisna tudatot terjeszte, akkor az Istenség legfelsőbb személyisége legkedvesebb szolgájává válik, még akkor is, ha nem tökéletesen művelt. Ez a bhakti. Amit valaki ezzel szolgálja az emberiséget, és nem tesz különbséget barátok és ellenségek között, elégedetté teszi az Urat, és beteljesíti élete küldetését. Úgyhogy mindenkit lelkesítenék arra, hogy akkor ezzel a meditációval vágjam neki a mai szolgálatához, és hogy minél több lelket mentsetek meg, ha csak tudtok. Rej, Srila Prabhupád!
Kicsaj!
Srimad Bhágavatam!
Kicsaj!
Kicsaj! Kicsaj! Kicsaj! Kicsaj!